Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk. Nyugdíj helyett csökkentett járandóság parlament előtt a korkedvezményes nyugdíj megszüntetése.
Laposabb lesz a boríték, sok pénz bukhatnak el a Gyurcsánnyal együtt kilépő szocialisták.
Himlő vírussal a rák ellen minden második tüdőrákos állapota javult a kísérleti vakcinától.
Radikális megoldás, a tartókötél elvágásával büntette az alpinistát egy ideges lakó.
Nyugdíj helyett csökkentett összegű szolgálati járandóságot kapnának azok, akik korkedvezménnyel mentek nyugdíjba.
Ám azok, akik jelentkeznek a honvédség tartalékos állományába, ezután is megkaphatnák korábbi nyugdíjuk teljes összegét, és nem kellene adózniuk utána.
Ez is része a korkedvezményes nyugdíjak megszüntetéséről szóló törvényjavaslatnak, amelyet ma kezdett tárgyalni a parlament. Évente több mint 50 milliárd forintot fordít az állam a 30 ezer korkedvezményes nyugdíjas ellátására.
A tényleges tűzoltói szolgálatom 21 év.
Ennyi év után ment korkedvezményes nyugdíjban Hegedűs László, a Soproni Tűzoltóság szolgálat parancsnoka.
Ha most úgy gondolják, hogy a hazának szüksége van ránk, és visszafoglalkoztatnának a végzettségemnek, képzettségemnek megfelelően, tűzoltónak, bármikor visszamennék.
A kormány most azt javasolja, hogy akik nem egészségügyi okok miatt mentek korkedvezményes nyugdíjba, és 2012. január 1-jéig nem töltik be az 57. életévüket, azoknak a nyugdíja alakuljon át szolgálati járandósággá, és adózzon 16%-kal. Azoknak azonban nem kell adót fizetniük, vagyis nem csökken az eddigi nyugdíjuk, akik tartalékos szolgálatot vállalnak. A kormány szóvivő azt mondja, így mindkét fél jól járna.
Részben létrejön ez a tartalékos állomány, amely a honvédségnek kedvező, részben pedig lehetőséget nyújt a szolgálati járadékot kapók számára, hogy ezáltal ne fizessenek 16%-os személyi jövedelemadót.
Önkéntes tartalékosok is pakolták a homokzsákokat a 2006-os árvíz idején. A törvényjavaslat azonban nem ilyen tartalékos státuszra vonatkozik. A korkedvezményes nyugdíjból visszatérőket békeidőben be sem hívnák szolgálatra, csak háborús helyzetben. Ahhoz azonban, hogy valaki tartalékos legyen, meg kell felelni a szigorú egészségügyi és fizikai feltételeknek.
Nem névleges katonákra gondolunk és beszélünk, hanem olyan valódi tartalékos állományra gondolunk és tervezünk, akik, ahogy említettem, adott esetben a honvédség személy kiegészítését tudják biztosítani.
Aki így bekerül az állományba, az alapképzésen vesz részt, és minden évben behívják maximum 25 napra elméleti és fizikai képzésre. Magyarország arra vállalt kötelezettséget, hogy 2014-ig 8000 főre növeli az önkéntes tartalékosok számát.
Négy párti egyeztetést tartottak a volt kommunista vezetők nyugdíjának tervezett megadóztatásáról. A jóvátételi adót azért vetnék ki, mert a kormánypártok szerint megengedhetetlen, hogy a pártállami rendszer vezetői extra nyugdíjakból élnek. Az MSZP nem ment el a tárgyalásra. A pártok között véleménykülönbség van abban, hogy ezeket a nyugdíjakat összességében adóztatni kellene, vagy inkább egyéni elbírálás alapján kellene dönteni azok nyugdíjáról, akiket felelősség terhel az előző rendszer működésében.
A pártállami rendszer vezetői sokszor jóval magasabb nyugdíjból élnek, mint a kárvallottak. A rendszerváltás után elvették például az 56 utáni leszámolásokban résztvevők extra nyugdíját, de csak elméletileg.
Az 56-os szabadságharc és forradalomban való gyilkolás miatt állami kitüntetést kapott a Kádár rendszerben, az nyugdíjkiegészítést kapott. Azt mondta 91-ben az Antal kormány és a parlament, hogy ez szűnjön meg, és rejtélyes körülmények között a nyugdíjbiztosító papíron ezt megszüntette, de a nyugdíj nem lett kevesebb, mert mindenféle hivatkozással hozzácsapták a nyugdíjhoz a korábban kapott kiegészítés összegét.
Ő van Egg Béla, 56-os forradalmár.
Amikor a pártházból lőttek ránk, hát akkor volt esélyem, hogy én is visszalövök.
Részt vett a Sztálin szobor ledöntésében is. 10 évet ült börtönben, szabadulása után hiába volt mérnök végzettsége, csak segédmunkásként dolgozhatott.
Anyagilag nehéz volt, de hát miután a börtönben megszoktam az igénytelenséget, hát igénytelenül éltem.
Őket segítenék a jóvátételi adóból. Ezzel az alapelvvel mind a négy párt egyetért. A Jobbik szerint azonban veszélyes lenne megszüntetni a nyugdíjak adómentességének alapelvét.
Féltjük akár a kisnyugdíjasok helyzetét is. Mi azt mondjuk, hogy eleve nem kellene ezt a nyugdíjat odaadni Viszku Bélának, nem pedig utána adóval elvenni tőle. Mi egyedi nyugdíj megállapítási szabályokat javasoltunk.
Az LMP szerint fontos, hogy a jóvátétel jegyében ne okozzunk újabb igazságtalanságokat.
Egy olyan kört kell meghúzni, amelyik valóban azokra céloz, akiket komoly felelősség terhel a diktatúra működtetésért.
A pártok szerint valószínűleg az érintettek körének meghatározása lesz a legnehezebb. Bizonyos MSZMP-s tisztségviselők nyugdíját azonban valószínűleg automatikusan felülvizsgálnák. A törvénytervezetet két hét alatt szeretnék kidolgozni, erről újabb egyeztetés lesz majd. Azt mondták, örülnének, ha ebben az MSZP is részt venne.
Személy szerint és együttesen is sokat veszíthetnek anyagilag azok a képviselők, akik Gyurcsány Ferencet követve elhagyták az MSZP frakciót. Amíg nem alakíthatnak frakciót, éves szinten akár 80-90 millió forinttól esnek el. A volt szocialista képviselők most elveszítik bizottsági elnöki pótlékukat, havi több mint 200 ezer forintot. Frakció pedig egyelőre nem alakulhat, hiszen az MSZP szerint a távozók kiléptek és nem kiváltak. A házszabály szerint ez azt jelenti, hogy 6 hónapig csak függetlenek lehetnek.
A kilépett képviselőt függetlennek kell tekinteni.
Az országgyűlés elnökének döntéséig mindenképpen függetlennek tekintik Gyurcsány Ferencéket. Ráadásul, mivel Mesterházy Attila levélben arról értesítette a házelnököt, hogy Gyurcsányék kiléptek, ezért a házszabály szerint fél évig azok is maradnak. Épp ezért Molnár Csaba találkozót kezdeményezett ma Mesterházyval, hogy tisztázzák, ők nem kiléptek, csak új frakciót alapítottak. Tóbiás József frakció igazgató viszont már tegnap azt mondta, nem kérdés, hogy Gyurcsányék kiléptek.
Egyértelművé tette a kilépését mind a Magyar Szocialista Pártból, mind pedig annak országgyűlési frakciójából.
Mesterházy Attila levélben reagált Molnár Csaba megkeresésére, amelyben azt írja, hogy mivel nem zárták ki az egyébként egytől egyig az MSZP listájáról parlamentbe jutó képviselőket, csak kilépésként tudja értelmezni Gyurcsányék távozását, bár nem vitatja, hogy joguk van frakciót alakítani. Nem csak azért előny a frakció alapítás, mert nem így a folyosón kell egyeztetniük, mint ahogy tegnap tették, de anyagilag is fontos. Vadai Ágnes például eddig a 232 ezeres alap képviselői fizetése mellett felvehetett 278 ezer forintot a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztjáért is. Ma már viszont a parlament honlapján törölték a bizottságból, mint ahogy a többi demokrata pártit is az eddigi bizottsági helyeikről. Az ezért járó díjat egy ideig biztosan nem kapják meg. Ráadásul, ha nem alapíthatnak frakciót, akkor elesnek körülbelül 50 millió forint állami támogatástól is.
Ha a parlamentben nem biztosítják nekünk a technikai feltételeket, nem biztosítják, hogyha ez csak 6 hónap múlva lesz, akkor ez 6 hónap múlva lesz. Mi dolgozni fogunk, mert ez a feladatunk országgyűlési képviselőcsoportként.
Körülbelül 50 millió forint, az csak hiányozik, nem?
Olyan furcsa ez számomra, hogy a politikát azt az elmúlt néhány hétben, de korábban is mindenki pénzben mérte. Ez nem pénzről szól.
A demokrata párt azt reméli, hogy ha hazatér a házelnök, akkor kedvezően dönt majd, így egyelőre nem is fordulnak nemzetközi szervezetekhez jogsegélyért.
Meggyanúsított a Bene László egykori országos rendőrfőkapitányt a 2006-os őszi eseményekkel kapcsolatban a debreceni katonai ügyészség. Ugyanebben az ügyben korábban Gergényi Péter volt budapesti főkapitányt már kihallgatták gyanúsítottként. A 2006-os események vizsgálatáról készült Balsai jelentés megemlítette, hogy a volt rendőri vezetők esetében felmerülhet az előjárói intézkedés elmulasztása, mert nem vizsgálták beosztottjaik felelősségét.
Miért nem állnak már vád alatt az elkövetők?
Egy jobbikos képviselő kérdésére a legfőbb ügyész helyettese mondta hétfőn a parlamentben, hogy Bene László volt országos rendőrfőkapitányt és meggyanúsították a 2006-os őszi eseményekkel kapcsolatban.
A debreceni katonai ügyészségen 3 külön számon folyik nyomozás, ezekben többek között előjáró intézkedés elmulasztásának büntette miatt az országos és a budapesti rendőrfőkapitányt meggyanúsították, az eljárások folynak.
Orbán Viktor miniszterelnök 2010 júniusában kérte fel Balsai István volt igazságügyi minisztert, hogy derítse fel, kik a 2006 őszi rendőri jogsértések felelősei. A túlkapásokat vizsgáló bizottság arra következtetésre jutott, hogy a történtek felvetik Gyurcsány Ferenc és több rendőri vezető, például Bene László akkori országos és Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány büntetőjogi felelősségét is. Gergényit már nyáron gyanúsítottként hallgatta ki a debreceni ügyészség, ő akkor panasszal élt a gyanúsítás ellen. A nyomozásnak viszont még korán sincs vége.
Azt, hogy mennyi időt vesz még igénybe a nyomozás befejezése, nehéz megmondani. Számos nyomozati cselekmény végrehajtása szükséges még. Ebbe a körbe tanúkihallgatások, okirati bizonyítékok beszerzése is beletartozik.
Az ügyész hozzátette, azokban az ügyekben, ahol már van gyanúsítás, nem évülhet el a bűncselekmény. Így Bene Lászlónak és Gergényi Péternek biztosan felelni kell tetteiért, ha az ügyészség vádat emel a volt főrendőrök ellen.
Szakmai mulasztás miatt felelősségre vonták a közigazgatási és igazságügyi minisztérium egy munkatársát, mert hibásan került a magyar közlönybe Fűrjes Balázs hatásköri leírása. A kormánybiztost múlt héten bízták meg a budapesti nagyberuházások felügyeletével. A magyar közlönyben azonban tévesen az jelent meg, hogy nem csak a fővárosi, hanem az ország összes 3 milliárd forintnál nagyobb beruházásáért is ő felel. Szombaton a Híradónak nyilatkozó jogászok hívták fel a figyelmet arra, hogy a kormány határozat így kormányzási nehézséget okozhat, mert elvonja a miniszterek és minisztériumok jogainak egy részét. A kormány szóvivője azt mondta, az eltéréseket hamarosan kijavítják.
Bugyai Katalint, Magyarország képviselőjét választotta elnökévé az UNESCO közgyűlése Párizsban. Ez az Egyesült Nemzetek Kulturális, Oktatási és Tudományos Szervezetének legfőbb döntéshozó testülete. Bugyai Katalin azt mondta, ez a siker nem csak az övé, hanem a magyar kultúrája és a magyar diplomáciája is.
Magyarország stabil gazdaság, kifelé tart a válságból, ezért érdemes itt befektetni. Ezt mondta a magyar külügyminiszter Helsinkiben. Martonyi János szerint Magyarország számára kiemelten fontos, hogy a finn Nokia megtartsa esetleges bővítse komáromi üzemét. Ehhez a legjobb feltételeket és adókedvezményt nyújtja Magyarország. Jövőre egyébként Siófokon tartják a finnugor népek 6. világtalálkozóját, amelyre a finn, az észt és a magyar államfő mellett az orosz elnök is meghívást kap.
Vészintézkedéseket vezettek be Dublinban, mert a heves esőzések miatt két folyó is kilépett a medréből. A főváros központja víz alatt van. Az ár betört a lakóházakba, az üzletekbe és Dublin egyik legnagyobb bevásárlóközpontjába. A város egyes részén csak csónakkal lehet közlekedni, a vonatok több órás késéssel vagy egyáltalán nem járnak. Több repülő nem tudott Dublinban leszállni. A meteorológiai szolgálat szerint annyi eső esett 24 óra alatt, mint máskor egy hónap alatt.
A legnagyobb titokban, a sivatagban temették el Muammar Gaddafi bukott líbiai diktátort, egyik fiát és korábbi védelmi miniszterét. Az új vezetés nem akarta, hogy Gaddafi nyughelye zarándokhely legyen követői számára, vagy azok, akik megbuktatták, meggyalázzák a sírt. Közben egyre több jel mutat arra, hogy az élve elfogott Gaddafit tulajdonképpen meglincselték.
Ezek az utolsó felvételek a még élő fogságba esett Gaddafiról. Még a halála napján kerültek nyilvánosságra, utána már csak holtan lehetett látni. Emberi jogvédő szervezetek szerint ki kell vizsgálni, mi történt pontosan a bukott líbiai diktátorral, a videó ugyanis nem ér véget ott, ahol a híradásokban. A folytatásban az látszik, hogy foglyulejtői ütik a bukott diktátort, ahol érik mindennel, ami a kezük ügyébe kerül, mint egy lincselésnél. A környéken több kivégzett kadafista holttestét is megtalálták, volt, akit hátra kötött kezekkel öltek meg. Több okból is kulcsfontosságú, hogy fény derüljön a történtekre. Először is, ha ez nem történik meg, az azt az üzenetet hordozza, hogy Gaddafival és a hozzáhű emberekkel bármit meg lehet tenni. Másrészt most mindenki fegyverekkel rohangál, és ha ezt nem vizsgálják ki, az azt jelenti, hogy ezek a fegyveres bandák büntetlenül tevékenykedhetnek, mondja egy nemzetközi jogvédő szervezet tanácsadója. Gaddafit egyik megölt fiával ma a legnagyobb titokban, a sivatagban temették el. Halála körülményeinek kivizsgálására bizottságot hozott létre az átmeneti kormányzat, a boncolás szerint fejlövés érte. Második fia Szejful Iszlám továbbra is szökésben van. Őt apja bukása előtt Gaddafi legesélyesebb utódaként tartották számon. Az átmeneti kormány szerint most az ország déli részén bujkál, és hamis útlevéllel igyekszik elhagyni az országot.
Kéthetes csecsemőt mentettek ki élve a romok alól Törökországban, két nappal azután, hogy az ország délkeleti részén nagy erejű földrengés pusztított. A mentőalakulatok egy ház romjait kutatták át, amikor rábukkantak a 14 napos kislányra. Megtalálták élve a gyerek édesanyját és nagyanyját is. A katasztrófa sújtott a vidéken, óráról órára csökken az esélye annak, hogy a mentőalakulatok túlélőket találnak a romok alatt. A romba dőlt városok környékén ráadásul nagyon hideg van, ami tovább rontja a túlélők esélyeit. A vasárnapi földrengésben 432-en haltak meg, félő azonban, hogy ez a szám nem végleges.
Ígéretes eredményekkel zárult a tüdőrák ellen kifejlesztett új oltóanyag klinikai próbája. Minden második betegnél javulást tapasztaltak a kutatók. A vakcina ugyanazon az alapon működik, mint az influenza elleni oltóanyag, de mégsem a szezonális influenza ellen véd, hanem daganatos sejteket támad meg az emberi testben.
Néhány napja a The Lancet Oncology című amerikai orvosi folyóirat számolt be először a világon a vakcináról. Az oltás kemoterápiával kombinálva jelentősen lassította a tumor növekedésének sebességét a tüdőben. Az új oltóanyag különlegessége, hogy élő himlővírus tartalmaz gyengített változatban.
Néhány betegnél sikerül elérni ezzel a kezeléssel, hogyha havonta oltogatják őket, akkor a fehérvér sejtjei megtanulják a daganat sejteket megölni, és ez egy pár embernek használt is.
Az oltás nem okoz fertőzést, de arra készíti a szervezetet, hogy harcoljon a rákos sejtek ellen. A kísérletben 150 beteg vett részt, és minden második páciensnél javulást tapasztaltak a kutatók. Ez 15%-kal jobb eredmény azokhoz képest, akik nem kaptak oltást. A lakosság számarányához képest Magyarországon halnak meg a világon a legtöbben tüdőrákban. Évente mintegy 10 000 új esetet diagnosztizálnak, közülük 8 000 meghalnak.
11 diák bukott le az elmúlt években a Pécsi Tudományegyetemen szakdolgozat csalás miatt. Fegyelmi indult ellenük és kizárták őket. A hamisítók akár 1 év börtönt is kaphatnak. Az oktatásügyi államtitkárság szigorúbban büntetni azokat az egyetemi hallgatókat, akik másokkal irattatják, vagy az internetről ollózzák össze a szakdolgozatot. A Magyar Tudományos Akadémia egy plágiumkereső programot is kifejlesztett, amely állítólag képes arra, hogy megállapítsa, a diák tényleg kutatott, vagy csak másolt.
Balogh Zsolt médiajogot tanít a Pécsi Egyetem jogi karán. Neki is, mint minden oktatónak, megvan a saját módszere arra, hogy hogyan szűrje ki az összeollózott dolgozatokat.
Az egyik ilyen formai jegy a lábjegyzeteknél az, hogy konzekvensen ugyanazt a hivatkozási metódust használja-e a szerző, vagy esetleg keverednek a hivatkozási módok.
Ezekkel a módszerekkel Balogh Zsolt szerint az összeollózott dolgozatok 10%-át lehet kiszűrni. Az MTA által fejlesztett copy plágium kereső sokkal jobb eredményre képes.
Ez a magyarországi kezdeményezés, ez mondjuk most a magyar nyelvű irodalomra jó lehet, abban az esetben, hogyha a hazai felsőoktatási intézményeknek hát minél nagyobb hányada csatlakozik ezekhez.
A magyar szoftver egyelőre nem az interneten keres, hanem a már feltöltött szakdolgozatokat hasonlítja össze az újakkal és a magyar Wikipédiával.
Jelenleg egynyelvű dokumentumok összehasonlítására alkalmaz, tehát magyar dokumentummal, angol dokumentummal tud összehasonlítani. Apró részekre töri a dokumentumot, tehát egy bekezdésnyi szöveget már könnyedén megtalál, akkor is, hogyha abban kisebb változtatások vannak.
A média jogász szerint a szakdolgozat másolás nem magánokirat hamisítás, és nem is szerzői jogsértés, mert ahhoz vagyoni kár kell, hogy társuljon. A büntető jogász szerint mégis büntethető a plagizálás.
Van egy bitorlás megnevezésű bűncselekmény. Itt arról van szó, hogy valaki másnak a szellemi alkotását jogosulatlanul felhasználja, és ebben nyilván a vagyoni hátrányt okoz.
A bitorlás 1-3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Persze csak akkor, ha feljelentés érkezik egy egyetemről. Erre a magyar joggyakorlatban még nem volt példa. A hallgatókat eddig az ilyen esetekben többnyire évismétlésre kötelezték.
A Magyar Rektori Konferencia szerint jelentősen át kell dolgozni a felsőoktatási törvény tervezetét, mert az nem kínál megoldást a felsőoktatás valódi problémáira. A kifogások között szerepel, hogy a tervezet sem a tudományegyetemeknek, sem a főiskoláknak nem garantálja a fejlődés lehetőségét, továbbá korlátozná az intézmények döntési lehetőségét. Elégedetlen a tervezettel a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája is. Újabb egyeztetést sürgetnek a tervezet szerintük két legvitatottabb pontjáról. a hallgatói szerződésekről és az önköltséges képzésről. Elengedhetetlen a tervezet átdolgozása a doktoranduszok országos szövetsége szerint is.
Megkezdődött a tönkrement MÁV biztosító egykori vezetőjének pere a bíróságon, 3 évvel az elmúlt évtized legnagyobb kötelező biztosítási botránya után. A vádhatóság szerint Kis Bálint Gyula 900 millió forint kárt okozott a biztosító társaságnak, amely miatt több ezer autós is bajba került. 2008 nyarán már olyan kevés tartaléka maradt a vállalatnak, hogy a PSAF felfüggesztette a működését.
Az elsőrendű vádlott a 2000-es évek közepén 100 000-es ügyfélkört szerzett a MÁV biztosítónak, a versenytársakhoz képest nyomott árakkal.
A vagyonkezelő kötelezettségét megszegte, és az egyesületnek vagyoni hátrányt okozott.
A vád szerint eközben saját zsebre is dolgozott. Sok 100 millió forintot tulajdonított el a biztosító vagyonából, ingatlan ügyletekkel, fiktív vagy előnytelen szerződésekkel. A vádlott tagadta bűnösségét.
Ezt mondja, teljesen legálisan jártak.
A MÁV biztosító körüli feszültséget jól példázzák ezek a képkockák is. 2008. februárjában Kis Bálint Gyula megütötte híradónk operatőrét, és lögdösni kezdte riporterünket.
Lépjenek valami olyasmit, amivel ki lehet törölni ezt a biztosítót.
Ezt már az egyik felpaprikázott ügyfél mondta ugyancsak 2008-ban. A huppon maradt tagoknak akkor választaniuk kellett. Új kötelezőt kötnek, vagy azt kockáztatják, hogy ha balesetet okoznak, a kárt nekik kell fizetniük. A pénzügyi felügyelet adatai szerint a MÁV biztosító a mai napig több milliárd forinttal tartozik az ügyfeleknek.
Ennek csak egy részére van meg a fedezet, perek folynak, összességében különböző jogcímeken 3500 per folyik MÁV biztosítóval szemben.
Az elsőrendű vádlott meghallgatását várhatóan novemberben folytatja a bíróság.
Akár 10%-kal is csökkenhet az autók üzemanyag fogyasztása, ha néhány apró dologra odafigyelnek a sofőrök, állítják a szakemberek. Hamarabb, magasabb sebességi fokozatba kell például kapcsolni, rendszeresen ellenőrizni kell a guminyomást, és nem kell feltétlenül 130-al menni az autópályán, bár az a megengedett. Holnap 7 forinttal drágul a gázolaj literenként.
A benzinkutak oszlopain már alig találni 3-assal kezdődő üzemanyagárat, de a benzinkút nem csak az autózás, hanem a takarékoskodás első állomása is.
Mindenképpen célszerű megnézni, hogy az autókon rendben van a kereketek a nyomások.
A személyautók abroncsát 2,2 bárra kell fújni.
Nem helyesen beállított keréknyomás akár 2-4% plusz fogyasztást eredményezhet.
A fent felejtett tetőcsomagtartó további 2-3%-os, az eltömödött légszűrő pedig 3-5%-os túlfogyasztást okoz, így kis hanyagsággal könnyen összejön a 10% többlet. Az autóklub műszaki igazgatója szerint a piros lámpánál is érdemes leállítani a motort.
30-50 másodpercnél már esetleg érdemes meggondolni egy autó esetében, hogy leállítom a motort vagy nem, de még egyszer mondom, hogyha tudom azt, hogy az autó akkumulátora már nem 100%-os, akkor ez meggondolandó.
Az sem mindegy, hogy gyorsításkor milyen gyorsan kapcsol magasabb sebességfokozatba a sofőr.
Egyes az, akkor megmozdítjuk az autót, már pakoljuk fel kettőbe, 2005 körül járunk, főkapolunk 3-asba.
A dízel autókat pedig legfeljebb 2000-es fordulatig kell pörgetni. Érdemes kerülni a nagy sebességet, 110-nél például 15%-kal fogyasztunk kevesebb üzemanyagot, mint 130-nál.
Közokirat hamisítással vádolják Liptai Klaudiát. A színésznő a vád szerint az édesanyja nevére kiállított mozgáskorlátozott parkolóigazolványt sajátjaként használta, így ingyen parkolhatott. Az ügyészség pénzbüntetést javasol.
A Centrál Színház előtt áprilisban parkolt ingyen a színésznő, a rokkant kártya pedig a szélvédőn volt.
Más nevére szól, és éppen ezért a vádlott azt jogosulatlanul használja fel.
Az ügyészség ma nyújtotta be a vádiratot.
Az ügyészség az ügy összes körülményét mérlegelve úgy ítélte meg, hogy ezen bűncselekmény elkövetése miatt pénzbüntetés kiszabása lenne a leginkább megfelelő büntetés a vádlott számára.
De büntetése akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Az MTI Hírcentrum által megkérdezett médiaszociológus szerint az ismert embereknek jobban kellene ügyelniük a törvény betartására. Egy-egy szabályszegés könnyen a karrierjükbe kerülhet. Zsolt Péter hangsúlyozta, hogy a törvény előtt mindenkinek egyenlőnek kell lennie.
A celebeknek azt kell megtanulni, és ezek az esetek azt mutatják, hogy mivel rájuk irányul a közfigyelem, ezért egy nyilvánossági büntetés is lesz, hogyha ilyenekbe belemennek, és fokozottabban kell figyelniük az ilyen jellegű dolgokra. Ne kövessék el azokat, amiket egyébként az átlag emberek elkövetnek, mert a nyilvánosság büntetése a sokszorosa lesz annak, mint amit egy pénzbüntetés jelent.
Az elmúlt években drasztikusan nőtt a rokkantkártyát jogosulatlanul felhasználók száma az országban. Sokan nem tudják, hogy ez bűncselekmény, okirathamisításnak minősül.
Nincsen neki semmilyen irata, amivel tudja igazolni magát.
Miskolcon augusztusban fél óra alatt három olyan kocsit találtak, ahol a vezető nem tudta igazolni a jogos használatot. Az országban idén eddig 400 ügyben indított eljárást a rendőrség. A legtöbb eset a fővárosban fordul elő, de egyre többen próbálkoznak a vidéki nagyvárosokban is.
Meghalt annak az autónak a vezetője, amelyik frontálisan ütközött egy teherautóval az 55-ös úton Felső-Szent Ivánnál. A gépkocsi vezetője eddig nem tudni miért, áttért a menetirány szerinti bal oldalra, és ott összeütközött a szemből érkező tehergépkocsival. Az autó sofőrét tűzoltók vágták ki az összeroncsolódott járműből. A teherautó vezetője is megsérült, őt kórházba szállították.
Füstölt a metró a keleti pályaudvarnál, az állomást kiürítették, egy majdnem 40 éves vontató motor lett zárlatos, a BKV szerint, idézem, ez gondos karbantartás mellett is előfordult. Tegnap a másik, a 3-as metró egyik szerelvénye füstölt, szintén műszaki hiba miatt. Közben a Budapesti Közlekedési Központ cáfolta azt a lapinformációt, hogy hamarosan újra közlekedhetnek a nyáron leselejtezett 40 éves metrókocsik. A BKK szerint további részletes vizsgálaton kell még átesni a 6 metrókocsinak.
Tagadta bűnösségét az a három férfi, akiket azzal vádolnak, hogy ők a felelősek annak a kisfiúnak a haláláért, aki a szörfmedence gépházába zuhant 2 évvel ezelőtt a budapesti Aquaworldben. Ha bebizonyosodik, hogy napokkal korábban tudtak a rossz aknafedőről, de nem tettek semmit, akár 5 év börtönt is kaphatnak.
2 évvel ezelőtt rosszul rögzítették az Aquaworld szörfmedencéjének egyik aknafedelét. A nagy nyomás miatt a 4 helyet már csak 2 zár tartotta, így a víz magasba emelte, az ott álló gyereket pedig a vákum beszippantotta. A fiú a gépházba, a turbinalapátok közé zuhant. Az ügyészség szerint az ott dolgozók napok óta tudták, hogy a fedővel gond van, mégsem tettek semmit, ezért 3 ember ellen emeltek vádat.
Halálokozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével.
Az újpesti bíróságon a fürdő korábbi vízgépésze, az úszodamester és a most is ott dolgozó műszaki igazgató is tagadta bűnösségét. A vízgépész még a tragédia előtt biztonságosnak ítélte a csak félig rögzített aknafedőt. Most azt mondta, soha nem is kaptak műszaki leírást a szörfmedencéről.
Tehát nem kaptak semmilyen műszaki lehet. De egyik medencéről sem, vagy a szörf medencéről.
A tárgyaláson bemutatták az egyik spirálfüzetet is, amelybe a fürdőben észlelt hibákat vezették a fürdő diszpécserei. A bíróság nem talált benne bejegyzést rossz aknafedőről. 2,5 évvel a halálos baleset után most a bíróság úgy döntött, ismét szakértőkkel vizsgáltatják meg a fürdőt és a szörf medencét. A következő tárgyalás februárban lesz. Ha a vádlottakat bűnösnek találják, akár 5 év börtönre is ítélhetik őket.
Elvágták a tartókötelét egy romániai ipari alpinistának. A férfi 3 emelet magasból zuhant a mélybe, de a csodával határos módon csak kisebb sérüléseket szenvedett. A lakó, aki a kötelet elvágta, egyszerűen azt mondta, zavarta, hogy a munkások összekoszolják az ablakokat. Az ipari alpinisták egyébként gyakran keverednek kalandokba és érdekes helyzetekbe, például rendszeresen kínálják őket kávéval az ablakon keresztül.
Csak az elvágott kötél látszik ezen a felvételen, és az alpinista, aki 3 emeletnyit zuhant a földre. Az alpinisták egy házat szigeteltek Konstancán, amikor az egyik lakó összeszólalkozott velük, és elvágta a tartóköteleket. A férfit zavarta, hogy a munkások összekoszolják az ablakát. Eljárást indítottak ellene. Az alpinista egyébként zúzódásokkal megúszta.
Másik kötél ereszkedek, mászok, ez követni fog engem végig.
Az ereszkedő kötél mellett mindig biztonsági kötelet is használnak az alpinisták. Kovács Gergely 5 éve alpinista, dolgozott már olyan épületen, ahol az ablakon keresztül vette észre, hogy a lakásban égve hagyták a gáztűz helyet. Ő riasztotta a tulajdonost.
Magyarországon is lehet látni.
Mauks Rudolf ipari alpinistákat képez. Azt mondja, volt olyan, hogy egy idős néni a szigetelési munkát végző alpinistát kérte meg, hogy segítse lehozni a macskáját a párkányról.
Nagyon sokszor munka közben, ha olyan helyen dolgozunk lakókörnyezetben, például panelhézak szigetelési munkák, vagy bármilyen, hogy például rendesen megkávéztatnak az ablakon keresztül, vagy elbeszélgetnek velünk az emberek.
10 éve Budapesten is volt a romániaihoz hasonló eset. Akkor egy Dózsa György úti társasház homlokzatán dolgoztak az alpinisták. Egy emeleten lakó férfi viszont elvágta a kötelüket. Az egyik munkás úgy menekült meg, hogy az ablakon keresztül az egyik lakó beengedte a lakásába.
A köteleket elvágó férfi akkor felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
A híradó után most jönnek a sporthírek, talán kevésbé extrém helyzetekkel és az időjárás jelentés.
Ma 10 óra után 10 perccel kezdődik az este, ott is várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Petrus József, bányász, csatlakozott a Mecsekben szerveződő fegyveres csoporthoz, a láthatatlanokhoz. A forradalom leverése után folytatta az ellenállást. 1958. március 5-én kivégezték. Élt 22 évet.
Ma a DTK-ban... Egy gitározó nagykövet, aki Budapestre hívta Whoopi Goldberget.
A legnagyobb döbbenetemre Whoopi Goldberg magyarországi nagykövet akart lenni.
Egy egyszemélyes tévétársaság kisbabotról.
Az a legegyszerűbb, ha veszek egy robogót, fejemre szerelem a sisakot, és körbenézek.
És a Popikon Brian Ferry. DTK. Détult Kriszta Show. Ma 21 órakor az M1-en.
A műsor támogatja a Natuzzi bútoráruház.
Ő az a valaki, aki 82 éven keresztül gónokul kitartott hitvallása mellett. A művészet a boldogság keresése. A művészet pedig olyan, mint ő. Letisztult, sallangmentes, harmonikus. Egy nagy egység. Ő Konok Tamás, a rendet művészi rangra emelő Kossuth-díjas festőművész. Csütörtökön este az M1-en. Országos tévépremiér.
Ki az, aki mindig elégedett magával?
Ha kiszagolják, hogy gyenge vagy...
Itt nálunk találsz megoldást.
Beszippant a rendszer.
A leggyorsabb út ahhoz, hogy clear legyél, ha végigcsinálod a processinget.
De ha ki akarsz szakadni...
Olyan ez tulajdonképpen, mint amikor egy kábítószerfüggő hirtelen leáll a szervről.
Addig harcolnak.
Szembeszegültél velük? Áruló vagy.
Míg végül semmit sem marad.
Hol van Zara?
Majd akkor láthatod, ha biztos leszek benne, hogy a mi oldalunkon állsz.
Egy botrányt kavaró film, melyet titokban forgattak, kiugrott szientológusok vallomásai alapján.
Ezeknek csak a pénzetekkel!
Vasárnap 21 óra 30 perckor az M1-en.